Magyarországon ez semmilyen formában nem működik.
Az az érdekes, amit mond, nekem nagyon tetszik, mert az a helyzet, hogy a történetek korábbi időszakához fűződött még egy másik kezdődő folyamat, ez a humán szolgáltatások az iskola mellett. A szocializációban, a felnőtté válásban megjelentek olyan segítő lehetőségek jószerivel, civillel, akik nagyjából azokat a szerepeket próbálták betölteni, amit az iskola nem tudott. És izgalmas kooperációra nyílt lehetőség, hogyha ezt érdemben ezzel a intézményes formával lehetne számolni, amit úgy hívnak, hogy még egyszer mondom, hogy szocializációt segítő humán szolgáltatások köre. Itt voltak ifjúsági orvosok, tini tanácsadók, nagyon sok ilyen szervezet eleve megszűnt az elmúlt időszakban, és az iskola pedig azzal a mostani egyébként nem is könnyen, egyszer nem elfogadható helyzetével ezekkel a problémákkal magára maradt. Tehát nekem pont az a bajom, hogy maga az egész rendszer kiürült ezen a szinten, a történetek, a gyerekek sorsa pedig sokkal mélyebb és durvábbá vált az elmúlt időszakban, mint gondolnak, csak kevesebb hír van róla.
Egyrészt tökéletesen egyetértek. Amúgy szinte teljesen mindegy, hogy hívjuk azt a kört, vagy azt a networköt, azt a kapcsolati hálózatot, amely lokálisan mindig egy adott iskolának a rendelkezésére áll, és szinte mindegy, hogy az éppen egy szülőn keresztül történik, vagy a helyi családsegítőn, vagy van egy olyan civil klub, ahol nem tudom, most a hasamra ütök, felnőttek mondjuk eveznek, és akkor mentorálják azokat a gyerekeket, elviszik kirándulni, akiknek szintén, tehát vizitúrára gondolok. Persze. Ezer ilyen példát lehetne mondani. Ez a helyi közösségek, amikor a helyi közösségek, a helyi közösségeké az iskola. Tehát tulajdonképpen ezért borzasztó nagy, ezért is borzasztó nagy probléma, hogy a kormány egész egyszerűen elrabolta az önkormányzatoktól a saját iskoláikat. Az iskola mindig a helyieké, az ő gyerekeik járnak oda, az a kapcsolati háló képes látni, érzékelni, és képes válaszolni azokra a szükségletekre. Úgyhogy, hát igen, ez egy nagyon nagy probléma.
Igen, csak hogyha van ebben a törvényben végül is lehetett volna egy mozgástér, hogy be lehessen oda engedni őket, érdemi problémák vannak, viszont a kábítószer probléma az bemegy az ajtón, akaratlanul is, és hát kezelhetetlenné válik a helyzet, hogyha ebben az értelemben a tanárok, mert nem csak a gyerekek, a tanárok is kaphassanak segítséget, hogy lehet másként is megközelíteni, vagy lehet nyíltabban is a dologról beszélni, vagy lehet kölcsönösebb, vagy tisztább kommunikációval a dolgot kezelni. Nekem pont az a gondom, hogy teljes tájékozatlanság van néha ezeknek a történeteknek az oldalvizén, aminek csak egyetlen segítő eszköze van a drill. Tehát az a fajta, hogy is mondjam, tiltás, korlátozás, fékezés, ami ami azt jelenti, hogy kiszorítja azokat a gyerekeket az iskolából is, akiknek pontosan ezen a helyen kellene kapni a segítséget, mert ezek a történetek sosem állnak egyedül, azok mindig mentális terhekkel teli, félelmekkel, zavarokkal és nehéz felnőttévállási kihívásokkal terítettek ezek a veszélyek, és ezekben muszáj lenne valami partnert találni a gyerekeknek, de így nem igazán.
Abszolút igaza van ebben is, és az a helyzet, hogy szerintem minden nap jön szembe olyan hír, amitől az embernek összeszorul a szíve, legyen szó akár azokról a fiatal 12-13 éves anyákról, akikről a sajtó, bizonyos sajtó formátumok, vagy orgánumok olyan módon tálalják, mit csinált az újszülöttjével. Igen. És nem gondolunk bele, hogy egy tökéletesen magára hagyott gyerekről van szó, aki fogalma sincs, hogy mi történik vele, vagy itt van egy nagyon aktuális példa, azt gondolom, talán tegnap futottam bele a híradások, ugye az a fiatal ember, nem is tudom, hogy hány éves, talán 15, nem tudom, 16, aki fegyverrel fenyegette talán valami Miskolc környéken.
Igen, igen.
Tehát néztem, és ott is maga narratíva, az nem is tudom, valami olyan szerencsétlen áthallása volt, és remélem csak én képzeltem ezekkel az amerikai iskolai lövöldözésekkel kapcsolatban, és az ember azért belegondol, és arra gondol, hogy ha az iskolákban lennének olyan szakemberek, iskolapszichológusok, fejlesztő szakemberek, olyan szabadidő pedagógusok, akik észreveszik, ha egy gyereknek, több gyereknek problémája van, valami nyomasztja, akár társas probléma, akár valamilyen otthoni probléma, akár felnőttel, pedagógussal, és ott állnak mellette, és támogatják, és hát egyszerűen magát egy az életben mindennapos szituációt időben elkapnak, mert azért mi magunk is tudjuk, hogy az élet tele van konfliktusokkal, problémákkal, hát így élünk minden nap, csak megküzdünk vele. Ha ezeknek a gyerekeknek lenne ember az iskolában, aki segít, akkor messze nem jutnánk el ide, messze nem jutnánk el oda, hogy egy gyerek, akire ráömlik globálisan mindenhonnan, például az is, hogy az iskolában lehet lövöldözni, nem jutnánk el oda, hogy egy kislány, aki a kert végében megszüli a gyerekét, az hát most csak gondoljunk bele, és mi mit csinálunk? Nem próbáljuk meg ezeket a helyzeteket, nem mi, a kormány, a mindenkori kormány, akinek a feladata lenne legkésőbb, amikor ezek bekövetkeznek a homlokára, csak hogy Uramisten, mi történik, és olyan preventív intézkedéseket, a prevenció érdekében olyan intézkedéseket, olyan kereteket kialakítani, amely szép lassan felszámolja ezeket a tényleg vadnyugati állapotokat, nem ezt csinálja, hanem kitiltja azokat a szervezeteket, akik tudnának ilyen támogatást nyújtani. És ezen azt kell mondjam, hogy ez a mostani tervezet sem segíti vissza a civil szervezeteket, vagy a magánszemélyeket vissza az iskolába, hiszen az a feltétel, amihez kötött az ő iskolába való bejutásuk, az a nevetséges, kicsit sem életszerűtlen, ugye arról van szó, hogy a foglalkozás tartónak munkaviszonyba kell lennie a civil szervezettel. Ez abszurd, tehát ez ugyanaz az elv, amiről beszéltünk korábban. A civil szervezetek is egy adott időre, egy adott helyzetre nyúlnak ki, egy bizonyos autentikus szakértelemért, és akkor akár egy megbízási szerződéssel alkalmazzák. Szóval, hogy nincs szükség arra a viszonyra, amit ez a szabályozás el akar majd várni, és most gondoljunk bele, hogy egy, nem tudom én, egy csillagász, egy mentálhigiénész szakember, akinek egyébként van egy dolga, van egy életpálya, az miért kerülne viszonyba egy civil szervezettel, tehát hogy ezt egy nagyon-nagyon álságos dolognak tartom.
Hát igen, és sajnos ez az igazság, hogy az ilyen típusú kontroll mellett egy másik kontroll lenne igazán szükség, hogyha egy ilyen humán segítő mezőt kéne az iskola mellé rakni, pont azért, mert a felnőtté válást igenis segíteni kell egyengedni, főleg ilyen kritikus helyzetű gyerekeknél meg kétszeresen, akkor ott a szakmaiságnak nagyon nagy a jelentősége, hogy igazából a szűrés nem azon a ponton kell, hogy legyen, de jelenleg mennyiségi problémáink vannak, hogy egyszerűen nincs tényszerűen arra mód lehetőség, hogy a gyerekek találkozhassanak egy rájuk figyelő szemmel. Nem hozzáértéssel, csak egy tekintettel. De jó lenne, hogyha arról tudnánk mi most ketten beszélgetni, hogy ez vagy az a szakmai módszer mennyire erősíti, vagy mennyire segíti a normális, vagy sikeresebb felnőtté válását egy tizenévesnek. De azt hiszem, hogy jelenleg éppen ez a baj, hogy egyáltalán nincs, nem vállalja a feladatot ebben az értelemben az az állami szereplő, akinek ez lenne a dolga, hogy nem vállalja fel. Ez a
pontosan.
Baj.
Pontosan, az a tényleg az a legborzasztóbb, hogy a politikai meggyőződéstől függetlenül az ember csak ha megnézi, hogy mit csinál ez a kormány, akkor azt látja, hogy egész egyszerűen nem érdeklik a gyereket. Abszolút nem érdeklik. Ugye mekkora, milyen jelentős következményekkel járó földrengésszerű botrány volt az elmúlt év elején, ugye egy éve, a gyermekvédelemről tulajdonképpen nem tudom én már a hányadik csontvál hullott ki a szekrényből, de olyan körülmények között, ami úgy tűnt, hogy végre felhívja a figyelmet erre a tarthatatlan helyzetre, a szolgáltató rendszernek erre a részére, és meg lehet nézni, hogy például a civil gyermekjogi koalíció elképesztő minőségű szakemberi és szervezetei milyen halálosan profi szakmai javaslatot tettek le az asztalra, hogy mi az, amin változtatni kellene, ami javítaná, ami igazivá, ami gyerekközpontúvá tenni, és mit csinált a kormány? Neki állt azt a annyi forrást, amennyit erre szánt, egész egyszerűen adminisztrációs káderezésre fordítani a dolgozók életkörülményei, pszichés állapota, az élettársak, szóval, hogy ami egyébként el is távolított sok-sok szakembert a pályáról, mert hát azért gondoljunk bele, tehát mindennek van határa. Úgyhogy tehát ez a kormány egyszerűen nem foglalkozik a gyerekekkel. Olyan érzéketlenül nem foglalkozik, amik, még úgysem, amikor szakértő szervezetek tömegei tesznek le egészen csak olyan tervet, amit meg kéne csinálni. Uh-huh. Nem nekik kellene feltalálni a meleg vizet, arra a szakemberek ezt megteszik nekik, uh-huh. és nem.
Tudja, nekem az a bajom, hogy most ez a pár perc, ami most rendelkezésükre áll, csak arra alkalmas, hogy felvessünk egy olyan társadalmi problémát, amit sokkal markásabban és sokkal nyíltabban kéne foglalkozni. És az a baj, hogy sajnos napirenden sincsen a médiában, mert minden mással foglalkozik a média, nem feltétlen ilyenekkel. Tehát attól arra se lehet sajnos számítani, hogy politikai kérdésé emelkedjék ez a fajta társadalmi szörnyűség, amit a felnőtté válásait a gyerekek megélnek ilyen módon, úgyhogy én igyekszem, ha lesz rá mód még egy párszor erről beszélni, és hogy ha van kedve, legyen partner ebben, de mondom, abban reménykednék, hogy legalább ezek a civilek megmaradjanak, hogy ne kelljen nulláról újra tanulni minden olyan segítő lehetőséget, ami esetleg a következő generáció tizenéveseinek valóban tudna segíteni. Szóval nagyon köszönöm, amit most itt összebeszéltünk, de gondolom csak abban bizakodhatunk, hogy fennmarad a valamennyire a lehetőség arra, hogy ezekkel a gyerekekkel egyszer majd valaki érdemben is foglalkozik.
Hát egyrészt én is köszönöm szépen a beszélgetést, másrészt pedig már csak azért is, mert persze maradjanak fenn a civilek, akik ezzel foglalkoznak, másrészt pedig én azt kérném a hallgatóktól, hogy figyeljenek nagyon, mert ők is a társadalom részesei, és már most azon a ponton vagyunk, amikor kiderül, hogy ez a társadalom mennyire becsül és mennyire szereti a saját gyerekeit. Nem a civil szervezetek és nem a politikusok emelik ezt majd politikai kérdésre, ezt mi magunk, a társadalom, a szülők, nagyszülők és nagynénik, vagy szomszéd, bácsik és nénik, nekünk kell azt mondani, hogy nem, a gyerekeink ennél többet érdemelnek.
Köszönöm ezt végszónak is, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és minden jót kívánok magának. Viszontlátásra.
Szép estét mindenkinek, köszönöm én is. Oh,
TV Rádió keddél utáni magazinját, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Január elejére közel 7000 ember írta alá azt a tiltakozó petíciót, amely a budapesti lomtalanítás átalakítása miatt indult. A Hang tömeges levélküldő akciót tervez a MOHU vezérigazgatójának, hogy felhívják a figyelmet az átalakítás problémáira, és a telefonban itt van Soltész Luca, a Hang kampányfelelőse. Jó napot kívánok!
Jó estét kívánok!
Érdekel engem, hogy mi most a konkrét helyzet, mert ugye a lomtalanításnak volt egy nagy gyakorlata, és ezt most megkívánják változtatni, nem is tudom, hogy milyen koncepció alapján, de úgy tűnik, hogy nagyon nem tetszik. Miről van szó most konkrétan?
Tulajdonképpen a tiltakozásunk azért indult, mert a MOHU gyűjtőpontos rendszert szeretne bevezetni, ami azt jelenti, hogy a lomtalanítás ideje alatt nem házhoz menő lomtalanítás lenne, hanem helyette inkább 800 vagy akár 1000 méterre levő gyűjtőpontokat helyeznének el, és oda lehetne elvinni a lomokat. Tulajdonképpen a tiltakozás azért indult, mert ha valaki belegondol, hogy a nehéz kanapéját, azt hogy tudná elvinni akár egy kilométer távolságra Budapesten belül, azért az elgondolkodtató és eléggé nehéz, úgyhogy ezért indult a tiltakozásunk. Annyi változás van, hogy múlt héten szerda este a kormány bejelentette, hogy nem változtatnak a lomtalanításon 2 évig, viszont a kerületek dönthetnek arról, hogy mi legyen a gyakorlat.
Mit jelent ez az egész lomtalanítás? Milyen problémát jelent? Mert nekem mindig az a képzettem, hogyha egy lomtalanítanak egy térségben, akkor elképesztő sok szétdobált holmi van, rendetlenség és sok minden más, másrészt pedig aztán, amikor eltelik egy-két, mit tudom, óra vagy akármi egyszerre, ott maradnak a piszkok és a szemetek és egyebek. Szóval ezt lehet látni, de nem tudom, ezt jól látom, ez rettetesen sok embert zavar.
Így van, sok ember zavar, viszont pont az Economics készített egy felmérést a Pulzus segítségével, ahol kiderült, hogy a budapestiek 3/4-e egyébként elégedett a rendszerrel, annak ellenére, hogy tényleg vannak ilyen hátulütői.
Persze.
Viszont abba gondoljunk bele, hogy ha egy kilométer el kell vinni bármilyen lomot, ha nem is csak egy nagy bútorról beszélünk, hanem kisebb tárgyakról, azért lesznek emberek, akik feladják félúton, és inkább ott hagyják a helyi parkban, vagy az útszélén, ami szerintem ugyanolyan nagy rendezetlenséget fog okozni, mint egy lomtalanítás. Annak ellenére, hogy lomtalanítás után tudjuk, hogy az el lesz takarítva.
Érdekes, amit mond, jó pár évvel ezelőtt ebben a rádióban éppen beszélgettem valakivel pont ennek a témájában, és pont azt mondta, amit maga is, hogy a rendetlenség az adódik. De ezt úgy lehetne kiváltani, hogy például lehet segíteni idős embereknek például bemenni a házba, és segíteni kihozni, és rendezetten lerakni például a ház elé, hogyha valakit ez nagyon zavar. Sok idős embernek erre szüksége is van, hisz nem bírja megemelni a valahol a pincében maradt, vagy a ház sarkában maradt valami fajta darabot, ami végül és csak is lomtalanításra szorul, semmi másra. Úgyhogy lehet, hogy éppen ezt azt kellene segíteni, hogy ez strukturáltabb vagy szervezetebb legyenek ezek a vonulások, hogy ne legyen ebben az értelemben őrült kapkodás, hogy ki tud hamarabb lecsapni egy ott maradt székre, vagy egy asztalra, vagy valami más berendezésre.
Nem? Így van, és ebben abszolút lehet fejlődni, tehát ezt nem vitatjuk. A MOHU még azt is kiemelte, hogy a lomtalanítás nekik azért problémás, mert sokszor veszélyes hulladékot is kihelyeznek az emberek. Ezzel kapcsolatban is lehetne lépéseket tenni.
Persze.
De nem úgy, hogy a lakókat nem kérdezik meg, és egyik napról a másikra csak úgy döntenek, hogy megszűnik a lomtalanítás.
Tehát valószínűleg a megoldás nem feltétlenül a megszüntetés, hanem egy sokkal fejlettebb, korszerű, vagy legalábbis a dolgot jobban átgondolt a rendszernek a kialakítására lenne megcélozva. Nem? Ez lenne az igazi cél. És azt látom, az ilyen helyeknek például rengeteg olyan kísérője van, hogy megjelennek ilyen lomtalanító termékeket gyűjtő csoportok, akik aztán szétszedik az ott szétdobált dolgokat, és megpróbálják a maguk számára hasznosítható dolgot elvinni. Ugye ez is egy része például ilyen lomtalanításban. Ez például ugyancsak lehetne szabályozni valamilyen módon, nem? Ha jól gondolom. Nem tudom.
Lehetne szabályozni. Tehát tulajdonképpen a MOHU-nak ennek szerintem van ráhatása, hogy ők ezt kitalálják úgy, hogy az mindenkinek megfelelő legyen. Úgyhogy abszolút. Tehát tényleg ezzel nem vitázunk, hogy lehetne javítani a lomtalanítás rendszerén, de tényleg ne az lenne, hogy egyik napra a másikra egyeztetés nélkül megszüntetik.
Tehát ez a fajta, hogy tetszik, petíció odáig eljut, hogy esetleg ebből felfüggesztették a dolgot, ugye ebben a pillanatban, ez például ez egy pozitív, de nyílik erre a lehetőség, hogy erről lehessen
társadalmi vitát folytatni, vagy az lenne igazán jó, hogyha a helyiekkel bevonva át lehessen beszélni ezt a dolgot, hogy ne az egészet dobjuk ki, hanem próbáljunk javítani.
Hát erre törekszünk. Jövő hét hétfőn, 27-én meghívtak minket a klímavédelmi közlekedés és városfejlesztési bizottságba, a fővárosba, ahol a MOHU egyik képviselőivel is fogunk majd beszélgetni, úgyhogy reméljük, hogy erre rá tudjuk bírni, hogy legyen tényleg társadalmi egyeztetés. Másrészt ez a két éves kitolt periódus arról is szól, hogy a kerületi polgármesterekkel és az önkormányzatokkal tudjunk egyeztetni, hogy ők is az alapján döntsenek, hogy valóban mi a jó a kerületi lakosoknak.
Hát mert azért is kérdeztem ezt, mert tulajdonképpen petíciók akkor érdemesek, hogyha valóban mozdul, ha lesz rá reakció. Annak bizony, hogy most ennyien sokan fordultak ezzel a dologgal szembe, ennek én azt én jónak tartom, hogy most átmenetileg felfüggesztették, csak az akkor válik kerekké, hogyha ezt követően történnek olyan lépések, amik gyakorlatilag nem a megszüntetést, hanem egy jobban struktúrált megoldást találjanak rá. Az lenne jó.
Így van, és mi ezt is tervezzük, azért szeretnénk majd a jövőben is dolgozni.
Hát ha valami ebben a történetben alakul, vagy esetleg hallani valami hírt, szívesen adunk ennek a civil rádióban hangot, pontosan azért, mert ez nem csak arról szól, hogy kezeltünk egy budapesti problémát, hanem arról is, hogy igenis a civilek részt tudnak venni a saját életük alakításában, csak jól kell őket fogadni. Hogy, ha van ilyen történet, szívesen elmondjuk, és nagyon szépen köszönöm, amit elmondott, és hát minden jót kívánok magának.
Nagyon szépen köszönöm. Viszonthallásra.
Viszonthallásra. Véget ért a mai 117 perc, ezúton is köszönöm munkatársaimnak, Nagy Helgának és Madarász Máténak a mai közreműködését. Ezt követően 7 órakor a Kapos Ifjúság Segítő Magazin műsorát lehet hallani. 117 perc legközelebb holnap délután 4 órakor lesz, akkor annak a műsornak szerkesztője Péterfi Ferenc lesz. Viszont hallásra, Szabó András hallottál.
Szóljon hozzánk a honlapunkon is, www.civilradio.hu.
but she lives across the sea. I've got a good looking woman, but she lives across the sea. Don't nobody care for her, nobody but me. She's got a face like an angel, babe, long black shiny hair. She's got a face like an angel, long black shiny hair. When she spreads her wings around me, ooh, yeah, I swear. Told me on the phone. Yes, I know my baby loves me, 'cause she told me on the phone. And she also told me lately what we'll do when we're alone. Temperature is rising.